János evangéliuma, 17. rész, 20. verstől olvasom. De nem értük könyörök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam. Hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Úr Jézus, hálát adunk a te ígédért, és most kérünk téged, hogy szólj hozzánk személyesen, valóságosan. Vágyunk a te üzenetedre, hogy megértsük azt, és hisszük, hogy a te igéd igazság. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Itt a nyár folyamán most Jézusnak a Gecsemáné kertben elmondott imádságát vesszük sorba, és csak egy picit emlékeztetésül visszautalok egy-két dologra, hogy miről volt már szó az ő imádságában. Úgy kezdődött, hogy a 16. rész 33. versében azt mondta Jézus, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Arról volt kérdés Isten igébe, hogy lehet-e békességünk ebben a világban úgy, hogy közben harcaim vannak. Az Úr Jézus azért jött, és azt akarja, hogy valódi békességünk legyen. De azt mondja, hogy ez a világ, ez nyomorúságot ad az embernek sokszor. És hogy ezek között hogyan tud békességünk lenni. Ő ezért jött, hogy így is békességünk legyen, és ezért is imádkozik. Aztán utána az imádságában megemlítette az atyának a megváltást, hogy ő ezért jött. És ezt mondta el az atyának, hogy ő kész erre, és szeretné, hogy így ez mind megtörténjen. És kérte az atyát, hogy adjon neki erőt ahhoz, hogy a megváltást végig tudja vinni. Aztán beszélt arról, és könyörgött arról értünk, hogy ne világi módon nézzük az életünket, hanem az Isten szemszögéből nézzük az életünket, hiszen az örökké valósághoz képest olyan pici ez az életünk, és mi mindig a mai napot látjuk, és a mostani nehézségeket, küzdelmeket. De azért imádkozott, hogy láthassuk a mi életünket a mennynek a valóságából, láthassuk az örök életnek a valóságából. Aztán utána azért is imádkozott értünk, hogy mivel terve van az Istennek személyesen velünk, hogy tudjunk valódi keresztények lenni, hogy ne vallásosak legyünk, ne pusztán valaminek megfeleljünk, és azt gondoljuk, hogy ennyi a kereszténység, hogy Isten tiszteletre járunk, és dolgokat teszünk, hanem legyünk valódiak. Legyünk olyan értelemben valódiak, hogy új életet kaptunk Krisztusban, és bátran merjük vállalni azt, hogy Krisztuséi vagyunk. És így jutottunk el a mai üzenethez, amiről azt olvastuk, hogy egy olyan dolgot kér Jézus az atyától, amért ő azt mondja itt a 22. versbe, hogy én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam. Hogy az Úr Jézus egy olyan fontos dolgot kér az atyától, hogy azt mondta, hogy az a dicsőség, amit ő kapott, azt ő odaadja nekünk. Az Úr Jézus az a dicsőség, amit ő adott, az a megváltás volt, és az a győzelem, amit ő elvégzett itt a Földön. És azt mondja, hogy ezt nekünk adja. Tudjuk, hogy mi bűnösök vagyunk, mi elrontunk dolgokat, nem vagyunk tökéletesek, és rengeteg hibánk van. És mégis azt mondja Isten igéje, hogy ha Krisztussal járunk, akkor valami erő van bennünk. Talán ti is néhányszor tapasztaltatok olyat, amikor valaki észrevette bennetek a Krisztust, és azt mondta, hogy te valahogy különleges vagy. te valami más vagy, vagy mi van benned? És tudjátok, ez, ami bennünk van, ez Krisztusnak a dicsősége, Krisztusnak a kincse. És azt mondja Jézus, hogy azért, hogy végbe menjen az a dolog, amit most kérek, ezért én odaadom nektek az én dicsőségemet. És mi is ez, amért könyörög most Jézus az atyánál? Hogyha észrevettétek, akkor elég sokszor előjött ebben az ige szakaszban egy szó. Nem tudom, hogy ki az, aki észrevette. Egy szó, amiért most könyörög, itt a 20-23-ig nagyon sokszor előjön. Ebben a rövid kis év. Az egység. Azt mondja Jézus, hogy én azért könyörgök most, hogy egységben legyenek. Hogy egységben legyenek. És ezt a kérdést szeretném föltenni, hogy hogyan lehetséges, hogy egységben legyen Krisztusnak az egyháza. Hiszen eztől az egységtől függ az, hogy a világ meglátja-e Krisztust. Tehát nem kevesebbről van szó, hogyha mi egységben vagyunk, akkor azt mondja Jézus, hogy akkor a világ felismeri Krisztust. Ha viszont nem vagyunk egységben, hogyha széthúzás van közöttünk, hogyha tulajdonképpen ugyanazt csináljuk, akár a családunkban, akár a gyülekezetünkben, akár a felekezetek között, amit a világ, hogy könyöklünk, veszekszünk, és különböző harcokban vagyunk, akkor azt fogja mondani a világ, hogy hát ezek az egyházak se különböznek, vagy ez a hívő ember se különbözik a másiktól. Jézus azt mondja, hogy ő a dicsőségét odaadja nekünk, hogy ez az egység meglehessen. De mi is ez az egység? Mert sokfélét gondolhatunk. Semmiképpen nem valamiféle emberi egyformaságot jelent. Tehát nem azt kéri tőlünk Isten, hogy legyünk valamiféle szürke egyformaságban, és minden keresztény egyforma legyen. És még csak azt sem kéri, hogy valami ilyen megegyezéses egység legyen, hogy jó, hát hogy azért, hogy a világ fölismerje Krisztust, azért valahogy megmutatjuk ezt az egységet, hanem sokkal mélyebb dologról van szó. A 21. versben azt olvassuk, hogy ez az egység egy olyan dolog, hogy mindjárt egyek legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Ez az egység a Szent Háromságnak az egysége. Az az egység, amiben Isten, az Atya Isten, az Úr Jézus és a Szentlélek egységben van. Ez valami egészen különleges egység, vagy máshol az Efezusi levélben pedig úgy olvasunk róla, hogy ez a léleknek az egysége. Ez valami mély egység, ami nem abban mutatkozik meg, hogy egyformán öltözködünk, nem abban mutatkozik meg, hogy egyformán gondolkozunk minden dologról, hanem valami olyasmiben mutatkozik meg, ami a szívünk mélyén van. Ha valaki lát bennünket, akkor azt látja, hogy igen, ti valahogy egyek vagytok. Ha egy egységbe levő családot lát valaki, apa, anya és a gyerekek mennek, azt látja, hogy ők boldogok, békességben vannak és egységben vannak. Ha lát egy ilyen gyülekezetet, akkor nem tudja megfogalmazni, hogy mi az, de azt látja, hogy itt valami több van, mint ebben a világban. Egy ilyen egységért imádkozik az Úr Jézus, az Atyához. És azt akarja, hogy mi ilyenbe legyünk. És egyébként az emberi lélek is vágyik erre. Például, amikor azt tesszük, hogy elmondjuk a véleményünket egymásnak, akkor biztos észrevettétek, hogy időnként próbálunk úgy véleményt mondani, hogy a másiknak azt tetszem, hogy ő is igent mondjon rá, mert akkor érezzük, hogy elfogadott bennünket, hogyha ő is úgy gondolja, mint mi. És néhányszor ez arra megy, hogy föladjuk igazából a valódi önmagunkat, csak azért, hogy ő is elfogadja, ezért mi is azt mondjuk, hogy igen, mi is így gondolkozunk, hogy vágyunk arra, hogy valami egységben legyünk. Az Efezusi levélben azt olvassuk, hogy ezt az egységet, ezt tulajdonképpen a lélek adja. Hát a lélek a Szent Háromságban van, és ő azt az egységet hozza, és amikor belénk jön, akkor ő ezt az egységet adja, ez megvan. Milyen is ez az egység? 7 dolgot mond az Efezusi levél erről az egységről, amiben ez megmutatkozik. Például azt mondja, hogy egy a test. A Krisztus teste az egy, tehát mi úgy is mondhatnánk, hogy a származásunk az egy, olyan, mint egy család, mint amikor a testvérek van 7 testvér, és mind a 7 testvér ugyanattól az apától és az anyától származik. Van valami közös bennük. Egy olyan dolog, amit nem lehet kimunkálni, amit nem lehet kitalálni, vagy létrehozni, ezt ők így örökölték. Amikor Krisztusban vagyunk, amikor megtérünk az Úrhoz, akkor egy testé válunk. Aztán azt is mondja, hogy egy lélekkel itattattunk meg. Ugyanaz a lélek van be, ugyanaz a tanácsadónk. Aztán azt is mondja, hogy egy reménységre vagyunk elhívva. Az a cél, ahova megyünk, az örökké valóság, a menny, az ugyanaz mindannyiunknak az életébe. Aztán azt is mondja, hogy egy az elhívásunk. Az az elhívásunk, hogy Isten dicsőségére legyen az életünk. Aztán azt is mondja, hogy egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki a szívünkben Úr, aki egy, mindenkiben ugyanaz. Mindenkinek a szívében ő kell, hogy legyen az Úr. Aztán azt is mondja, hogy egy a hitünk, egy meggyőződésünk van, hogy Jézus, aki 2000 évvel ezelőtt itt járt a Földön, Isten küldöttje volt, és Isten fia volt. És végül azt is mondja, hogy egy atyánk van, ugyanaz, ami szülőnk. Ez a hét dolog, ez le van írva az Efezusi Levél 4. részében, hogy ebben van a mi egységünk. És ez nem egy olyan dolog, amit nekünk kell kimunkálni, ez nem egy olyan dolog, amit nekünk kell kitalálni, hanem ez megvan. És azért imádkozik az Úr Jézus, hogy ez láthatóvá legyen. Láthatóvá legyen, hogy egy katolikus, egy református, egy hídgyülekezetés, vagy egy baptista újjászületett embernek ugyanaz az atya. Ugyanaz a reménysége. Ugyanahhoz az Úrhoz tartozik. És mégis azt tapasztaljuk, hogyha egy picit magunkban nézünk, hogy azért ez nem mindig látszik. Akár ha egy családot nézünk, akár hogyha egy gyülekezetet nézünk, akár ha felekezeteket nézzük, valahogy ez nem mindig látszik. Mitől van ez? Egyrészt szeretném mondani, hogy fontos tudnunk, hogy minden dolognak van hamisítványa. És ez az egység, ez azokra vonatkozik, akik Krisztuséi. Tehát nem a névleges keresztényekre vonatkozik, nem azokra vonatkozik, akik valamilyen vallásos kereszténységben élnek, mert ők nem itattak meg a lélekkel, nem Úr Krisztus az ő szívükben. Tehát, hogyha körülnézünk a világba, és azt látjuk, hogy vannak olyanok, akik kereszténynek mondják magukat, de valami egészen másképp élnek, akkor tudjuk, hogy igen, ők nem keresztények, csak ezt a világ nem olyan könnyen látja. Hamisítvány. De ez egyszerű megoldás lenne, mert azt mondanánk, hogy nem bennünk van a probléma, hanem hát csak azzal a sok hamis keresztényel van a probléma, akik igazából meg se tértek. Van egy másik dolog. A lélek egysége az megvan, és a lélek törekszik ebben. De mi ebben a világban élünk. Ahogy írta is, ahogy mondta is Jézus, hogy nyomorúságunk van ebben a világban. Ebben a világban van egy hatalom, amelyik ellene megy mindennek, amit Isten akar adni. És rengeteg dolog munkálkodik ez ellen az egység ellen. Például ez ellen az egység ellen munkálkodik a büszkeségünk. Amikor fel kell adnunk valamit, amikor úgy gondoljuk, hogy valami miatt kisebbek leszünk, mert valamit el kell fogadnunk, vagy megbántanak bennünket, és a büszkeségünk oda jön, és rögtön ezt az egységet kezdi el megbontani. Hogyha én magamról kezdek el gondolkozni, és azt mondom, hogy én vagyok a fontos, rögtön ez az egység megbomlik. Aztán rengeteg világi meggyőződésünk van. Vannak identitásaink, nemzeti identitásunk, van vallási identitásunk, vagy még sokféle identitásunk, amiket hozunk magunkkal és öröklünk, és azt mondjuk, hogy igen, én nekem nagyon fontos a magyarságom, a másiknak nagyon fontos az ő nemzeti öntudata. Nekem nagyon fontos, hogy én nekem a szüleim ilyenek voltak, vagy olyanok voltak, és megítéljük egymást. Aztán rengeteg öröklött dolgunk van, amiket hozunk magunkkal, szokásokat. Sokszor azt látjuk, hogy például egy új családban, hogyha jön egy fiatal lány, meg egy fiú, összekötik az életüket, és egyszer csak jönnek be azok a dolgok a házasságukba, amiket otthonról hoztak. Lehet, hogy mindegyik jó volt, de hozzá az egyik, hozzá a másik, és nem képesek egységbe lenni. És ugyanígy a kereszténységben is hozunk magunkkal rengeteg dolgot, amit azt gondoljuk, igen, ezt így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni. De talán a legfőbb ellensége az egységnek, hogy ezt meg tudjuk mutatni, a megbántódásunk, a haragunk, amikor akár vélt, akár valós dolgok miatt belegyalogolnak az életünkbe, és nem tudjuk ezeket a dolgokat elhordozni. És sok-sok mindent tudunk még mondani azzal kapcsolatban, hogy mi rombolja ezt az egységet. Jézus azt kéri az Atyától, és azt mondja, hogy ő az ő dicsőségét odaadta nekünk, hogy ez az egységünk ez megmutatkozhasson. Hogyan lehetséges ez? Tulajdonképpen rengetegféle kapcsolatterápia, meg konfliktuskezelési terápia van, de én most egy olyat szeretnék elmondani nektek, ami az Efezusi levélben van, ami az egységgel kapcsolatos, és négy dolgot említ a Biblia, hogyha egységben akarsz lenni, a családodban, a gyülekezetedben, a munkahelyeden, vagy egységben akar lenni Istennek az egyháza, akkor mi az, amit mi tudunk tenni? Még egyszer mondom, nem azért, hogy mi az egységet kimunkáljuk, mert az egység az megvan, hanem hogy ezt meg tudjuk mutatni, és ne engedjünk világi dolgokat beszüremkedni a mi egységünkbe. Ez a négy dolog, ez az Efézusi levél negyedik rész harmadik versében, sőt, a második versétől van, így szól. Azt mondja, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Négy dolgot említ a Biblia. Az alázatot, a szelídséget, a türelemet és a szeretettel való elviselést ahhoz, hogy ebben a világban egységben tudjuk lenni. Ugye a Szent Háromságban nem kellenek ezek a dolgok. Az Isten tökéletes, ott fönt van a mennyben, és ő neki megvan az egysége. De itt ebben a világban, amikor annyi minden támadás jön, akkor szükségesek ezek a dolgok. És annyira szükségesek, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor leszállt a mennyből és itt volt, akkor őneki is szükségesek voltak ezek. Az alázat, a szerítség, a türelem, és melyik volt a negyedik? A szeretetben való elviselés. Szükség volt erre az Úr Jézusnak? Gondoljatok bele, szükség volt itt a földön, hogy az ő azt az egységet, amit ő az Atyától hozott, megmutassa? Szükség volt rá. Akkor mennyivel inkább nekünk? Úgyhogy ha arra vágyunk, hogy egység legyen a családunkban, ha arra vágyunk, hogy egység legyen a munkahelyünkön, a közösségünkben itt, vagy az egyházak között, akkor ez a négy dolog, amit tennünk kell. Mit is jelent az alázat? Én úgy írtam le magamnak, hogy nem érvényesítem a pozíciómat, nem érvényesítem az eredményeimet. Ahogy a Filippi 2:6-8-ban van leírva, amit Jézus tett, ezt így olvassuk, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig. Az Úr Jézus Krisztus úgy volt itt a földön, úgy járt, hogy nem használta föl az ő isteni mi voltát. És nem mondogatta a tanítványoknak, hogy hát azért álljatok már meg egy pillanatra, hát tudjátok, hogy én vagyok az Isten fia, hát kik vagytok ti hozzám képest, hanem ott volt velük egyként. Azt mondja, megalázta magát, emberré lett. Nem érvényesíted a pozíciódat, nem érvényesíted az eredményeidet, hanem úgy vagy a közösségbe, hogy egy vagy a többiek mellett. Nem tudom, hogy ismertek-e olyan embert, akire ez igaz, aki ilyen alázatos. Én olyanokra gondolok mindig, akikről én magam tudom, hogy messze előttem jár. Tudom, hogy mi mindent élt át az életében, és hogy milyen eredményei voltak, és amikor beszél velem, akkor meg azt érzem, hogy ő úgy gondolja, hogy mi egyenlőek vagyunk. És ugyanúgy szól hozzám. És tudjátok, ez egy csodálatosan felemelő. Én ettől nem fogom gondolni, hogy ő kisebb. De viszont a kapcsolatunk az normális lehet. Az alázat nélkül, ha nincs bennünk alázat, ha nem tudunk úgymond megszabadulni a saját olyan dolgainktól, amik akár még jogosak is, pozícióktól és eredményeinktől, akkor nem tudunk egységben maradni. A másik dolog, amit ír Isten igéje, az a szerítség. Én úgy fogalmaztam ezt meg, hogy nem erőből akarom megoldani a dolgaimat. Mindenkinek vannak olyan pozíciói, ahol erőből meg tud oldani dolgot. Például Attilára nézek, ő is valamilyen középvezető, ha jól mondom, a cégnél. Erőből meg tud oldani dolgokat. Vagy szülők, erőből meg tudunk oldani egy darabig dolgokat. És mindenkinek vannak olyan helyzetek, ahol azt mondjuk, hogy igen, figyelj, én vagyok itt a főnök, azt csinálod, amit akarok. És megint csak, hogyha Jézusra nézünk, akkor ő hogyan mentette meg az embereket? Hogyan segített nekik? Ő végig ott volt szelíden a tanítványokkal, és végül a kereszten pedig úgy olvassuk, hogy nem nyitotta ki a száját, hanem tűrte mindazt szelíden, ami történt vele, mert tudta, hogy ezáltal fog győzni. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus megengedte, hogy mindig azt csináljanak vele, amit akarnak. Sokszor volt, amikor még nem volt itt erre az idő, akkor ezt félretette. De nem erőből akart megoldani semmit. És ő egyébként a te szíved ajtaján sem erőből kopogtat, hanem bekopogtat, és tudjátok, van az a jó kis történet, hogy a szívünk ajtaján csak belül van kilincs, ő nem szakítja föl ezt a kilincset, neked kell kinyitni. Ha te szeretnéd megőrizni az egységet a családodban, akkor tedd félre azt, hogy erőből bármit megoldjál, nem fog működni. De ugyanígy vonatkozik a munkahelyen is, ugyanígy vonatkozik a gyülekezetünkben is. A harmadik dolog, amit ír Isten igéje, hogy tudjuk ezt az egységet megtartani, vagy megmutatni, az pedig a türelem. A türelem. Megint csak Jézusnak az életéből vehetünk példát. Ő végletesen türelmes volt a tanítványokhoz. Amikor talán egyszer van írva a Bibliában, amikor fölkiáltott, hogy meddig szenvedhetlek még benneteket, ebből is látjuk, hogy azért nem volt neki könnyű látni azt, hogy a tanítványok hogyan növekszenek. De türelmes volt. És azt is tudjuk, hogy velünk is végletesen türelmes. Hányszor elbuktunk, hányszor követtünk el bűnt, hányszor tagadtuk őt meg. És ő mindig vár. Hogyha meg akarjuk mutatni az egységet, azt az egységet, a Szent Háromságnak az egységét, ami bennünk van, mert Isten lelke belénk költözött, akkor türelemre van szükségünk ebben a világban. Mert ebben a világban nem úgy működnek a dolgok, hogy rögtön minden megtörténik. Bár ez a világ, a mostani kultúránk, ez ezt akarja. Ezt akarja mondani, hogy mindent azonnal megkaphatsz. Isten igéje azt mondja, hogy türelemre van szükséged, hogy egységben maradhassál. És végül azt mondja, hogy viseljétek el egymást szeretetben. Úgy fordítottam ezt le magamnak, hogy hajlandó vagyok szenvedni, vagy nehézséget elhordozni azért, hogy Isten egysége megmutatkozhasson az én életemben. Az Úr Jézus Krisztus nem csak a keresztem, hanem folyamatosan végig hajlandó volt szenvedni, elviselni szeretetben a másikat, azért, hogy megmutassa Istennek az országát. Hogy tud megmutatkozni ez az isteni egység? Milyen alázatra, milyen szelítségre, milyen türelemre és milyen elviselésre van szükségünk? Lehet lenni úgy türelmesnek, hogy erőből vagyok türelmes. Nem tudom, hogy voltatok-e így már türelmesek, hogy tudjátok, hogy igen, türelmesnek kell lennem. Belül majdnem felrobbantok, de a türelmet azt magunkra erőltetjük, és megpróbáljuk megmutatni, hogy én most nagyon türelmes vagyok. Ugyanígy lehet elviselni valakit, hogy éreztetem felé, hogy rettenetesen ki vagyok már akadva, de hát valahogy elviselem azt az illetőt. És ugyanígy lehet alázatosnak is mutatkozni, vagy szelídnek is megpróbálni mutatkozni, hogy látszik, aki mondjuk esetleg olyan személyiségtípus, hogy rögtön az arcára kiül, amit belül érez, hogy majdnem felrobban, de közben szelíden mosolyog. Erről beszélne Istennek az igéje? Egész biztos, hogy nem. Ez nem segít. Sőt, megmondom őszintén, hogy ha valaki velem így türelmes, akkor rögtön olyan pipa leszek, bár ez se éppen az egységhez tartozik, mert nekem is kéne, de az már felbosszant, hogyha ha látom, hogy a szíve mélyénben nem türelmes, csak úgy mutatja. És Isten nem is ezt akarja. Ő azt szeretné, hogy a szívünk mélyéről legyünk alázatosak, szelídek, türelmesek, és szeretettel elviselők. Olyan csodálatos azt átélni, amikor valakinél, és általában ezt utólag szoktam észrevenni, azt veszem észre, hogy ő egy mély szeretettel elhordozta az én butaságomat. És én észre se vettem, és felszabadultam, voltam az ő jelenlétében, és aztán rájöttem, hogy fú, mennyire elviselhetetlen voltam akkor, és láttam, hogy mert ő szeret engem, és így elhordozott. Isten ezt szeretné adni. A kereszténység nem bizonyos dolgoknak a megcsinálásáról szól. Nem arról szól, hogy most egy törvényt hallottunk, hogy alázatosnak, szelídnek, türelmesnek és szeretettel elviselőnek kell lenni. Hanem arról szól, hogy Krisztus azt mondja, hogy ha őt befogadjuk, és föladjuk önmagunkat, akkor ő megváltoztatja a mi szívünket. Ő átváltoztatja a mi szívünket. Az Úr Jézus ezért imádkozik, és szeretném még egyszer elolvasni most ezek után az ő imáját. Azt mondja, de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, tehát értünk is, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te atyám én bennem, és én te benned. Ő azt mondja, hogy ő arra vágyik, hogy úgy legyünk egységesek, mint ahogy az atya és a Jézus közötti egység van. Hogy ami mélyen a szívünkben van írva. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Az Úr Jézus ezt az egységet vágyja, és azt mondja, hogy ettől függ a mi életünk. És lehetünk hatalmas eredményekkel teli. Lehetnek nagy ajándékaink, lelki ajándékaink, és egy csomó minden dolog lehet. De ha nincs meg a szívünk mélyén az alázat, a szelídség, a türelem és a szeretettel elhordozása a másiknak, akkor ezek nem érnek semmit. Ahogy Pál írja, hogy csodálatos dolgokat tehetünk, de ha nincs bennünk szeretet, akkor nem működik az egész. A kérdés ma nem az, hogy tudsz-e alázatos lenni, vagy alázatosnak mutatkozni, tudsz-e szelídnek mutatkozni, türelmesnek mutatkozni, szeretettel elviselőnek mutatkozni, hanem hogy a szíved mélyén ott vannak-e ezek, amiket Krisztus hozott. Vagy pedig ez a világ a sok fájdalmával, a sok bántásával ezt felőrölte már benned. És azt mondod, hogy ezek már alig vannak meg bennem, már nem tudom ezt, már csak erőltetni tudom, de nem tudom hordozni. Az Úr Jézus azt üzeni ma nekünk, hogy ő ezért jött, hogy a szívünk ilyen legyen. Ő azért adta az ő dicsőségét nekünk. És ő azt mondja, hogy Isten lelke ezt munkálja bennünk. Nekünk ma egyetlen egy lehetőségünk lehet, hogy hozzá kiáltunk, és azt mondjuk, hogy Uram, erre mi igent mondunk. Nem tudjuk megcsinálni. De igent mondunk, tetszik nekünk ez. Szeretnénk, Uram, alázatosak lenni, szelídek lenni, türelmesek lenni, és elhordozni a másikat. Uram, változtass meg a mi szívünket, formáját bennünket, mert vágyok erre. És nap mint nap oda megyünk hozzá, hogy Uram, add a te szelídségedet. Én kérlek most téged, hogy kicsit tekints magadba. Erről a négy dologgal kapcsolatban. Alázat, szelídség, türelem, elviselés, hogy vagy ezekkel. És most majd egy picit csöndet fogunk tartani. Én szeretnének kérni téged, hogy mondd el Istennek, hogyha úgy érzed, hogy valamiből már nagyon kevés van, vagy nem megy. És kiálts az Úrhoz, hogy Uram, vágyom erre. Mert mi nem tudjuk ezt megtenni. De egyet tehetünk. Azt mondhatjuk, hogy igen, ezekre van szükségünk. Mert szeretnénk a te dicsőségedre élni. És szeretnénk azt a dicsőséget, amit te adtál, azt megmutatni ennek a világnak. És ez vonatkozik a családodra, a gyülekezetedre, egyházadra, munkahelyedre. Kérlek most téged, hogy hagyjuk meg a mi fejünket, picit legyünk csendben az Úr előtt, és utána majd egy imádsággal én fogom befejezni, de mindenki magában, vagy félhangosan, ahogy legszívesebben teszed, szóljunk most Istenünkhöz, és kiáltsunk hozzá. Úr Jézus Krisztus, itt vagyunk most előtted, és te ismersz bennünket. Látod a mi gondolatainkat, tudsz mindent rólunk. Megvalljuk neked, hogy szükségünk van a te szeretetedre, Uram, a te átformáló kegyelmedre. Uram, megvalljuk neked, hogy igent mondunk mindarra, amit ma mondtál nekünk, az alázatra, a szelídségre, a türelemre, a szeretetben való elhódozásra. De Uram, nélküled nem megy nekünk. Nélküled csak emberi, izzadságszakú dolog lesz ez. Hozzád kiáltunk most, hogy formáld át a mi szívünket. Uram, tisztítsd meg a mi életünket minden haragtól, minden megbántottságtól, minden büszkeségtől. És segíts nekünk, hogy tudjunk követni téged mindenben. Hálát adunk neked, hogy te olyan példát adtál nekünk, ami követhető a számunkra. Hálát adunk, Uram, hogy te megüresítetted magad, eljöttél el a földre, megaláztad magad, és az életedet adtad értünk. Uram, mi is szeretnénk így élni a családunkban, így szeretni, Uram, a gyermekeinket, házastársunkat, így szeretnénk élni, Uram, a gyülekezetben. És Uram, bocsáss meg minden felháborodásért, minden haragért, minden dologért, amit úgy gondoltunk, hogy jogos számunkra. Szeretnénk, Uram, ezeket mind félretenni, és vágyunk arra a csodálatos egységre, ami te nálad van. Add, Uram, ezt közénk, add a szívünkbe, add a családunkba, a közösségünkbe. Ámen.